Újabb tantárgyhoz értünk.
Olyan tantárgyhoz, amit ma előadás tekintetében befejezünk. Viszont ne felejtjétek, hogy le kell írnatok, és következő alkalommal bemutatót tartotok belőle.
Kinek?
Két csoportba osszunk, és egyiknél Hati lesz, másiknál én leszek, és egymás között bemutatjuk. Aztán kiértékeljük, hogy mi volt a jó, rossz, és így tovább. Most mindjárt lesz róla szó, a mai nap már csak erről fog szólni. A szavak nélküli könyv. Mielőtt belecsapnánk a lecsóba, azelőtt szeretnék egy határidőt mondani. Most elég sokára fogunk találkozni, ezért hosszú határidőt mondok, ameddig október 6. Október 8 elmaradt. Jaj, de jó volt. Október 8 elmaradt, és nézd meg ott, hogy mi van helyette. A legvégén.
Én ezt kinyomta nekem a Hajka.
December 10.
Október
22 a következő.
Igen, az jó, október 22
és nem tudom,
november
5, az úgy jól tetszik. Az, ami oda van írva, november 5, csak egyel tovább. Egyet.
December 10-ig leszünk, igen. Nem mondom, november 26-ig az Orsi mondja, akkor leesett Egyházszóval Szárszól. De az mikor van az
elején. Hételején van három nap.
A hányadika, Orsi, nem mondtad, hogy hányadik az, mert az nem szombattól van.
Nem szombattól van. Hétfő, kedve, nekem nem biztos, hogy jó, hogy én megyek hányadik, mert utána még szombaton is.
Jó, csináljatok egy felmérést, vagy csinálj légy szíves, Zsuzsa, egy felmérést, és
jó.
Aztán, ha ne találtán egy-két ember nem tud jönni, sajnos lemarad, de attól még, de ha a nagy része nem tud jönni, akkor jó, tehát akkor én azt kérném tőletek, hogy október 6-a éjfélig küldjétek el a házi feladatot. E-mailben.
22-e? Akkor is lesz itt?
Nem.
November. Mert. De október 22.
Itt van.
Aj. Az a itt van el. Igen, jó, az semmi. Én akkor nem tudom lenni. Ennyi. Bakoncsernyi lesz, hogy a kerül.
Kell
valami,
hogy
az
orrít,
valaki kinyitja, meg lesz jó, tehát akkor ez
a tempony. Jó. Oké, tehát akkor október 6-a. Jó?
És akkor ide kicsinálunk, október.
A házi feladat, amit majd e-mailben el kell küldeni. Jó? Na, akkor mindenki kapott egy ilyen kis, ennél kicsit kisebb szavak nélküli könyvet. Ennek a tanítását fogjuk elővenni, hogy a különböző színeknél mit is kell tanítanunk. Az ne zavarjon titeket most, hogy természetesen óvodásoknak nem lehet ezt mind egyszerre elmondani. De most egyben szeretnék. Aztán lehet, hogy ti ezt felosztátok egy évre, vagy több hónapra, vagy nem tudom én, ez már a ti döntésetek lesz, de most egyben szeretnék hallani majd ennek a szavak nélkül könyvnek a tanítását, amit ti adaptáltok. Nekünk van egy ilyen kiadványunk, ami tulajdonképpen erről szól, csak úgy van megoldva, hogy mindegyik színhez egy lecke van hozzárendelve, látjátok itt az aranyszín, itt a fekete szín, egy bibliai történet van, és így öt részbe dolgozza föl ezt a szavak nélküli könyvet. Na.
És
miért? Persze, persze, majd hozok én. Körülnézhettek a Visznek a honlapján, nem a csodaklikken, hanem a másikon. Online lehet vásárolni. Nem kell online vásárolni, csak nézzétek körül, hogy mi van ott. Rengeteg anyag van. És én is majd hozok dolgokat, de ha valamit kiszúrtok, akkor írjátok meg nekem, hogy Gábor, légy szíves, ezt hoz, és akkor én hozom. Ha számlát kér, mindenről számlát állítunk ki, de ha számlát kértek valakinek, vagy valaminek a címére, akkor azt mindenképpen írjátok meg, hogy arra állítsuk ki a számlát, és ne úgy általánosan. És vannak ott külön óvodás anyagok is, óvodásoknak szóló. Ma hoztam egyet, ami teljesen új, még a Zsuzsa se ismeri, most jött ki a nyomdából, majd kirakom oda, meg lehet nézni. Jó? A szavak nélkül könyvnek van egy ilyen formája is, amit mi csiki-csukinak nevezünk, mert mindig úgy kell hajtogatni. Nem tudom, hogy most lehet-e kapni a Visznél, de ha valaki szeretné, akkor utána nézek. Csiki-csukinál, ugye ez az aranyszín Istenről szól, ez a fekete szín a bűnről, ez a piros szín a megváltás kérdése, ez pedig az új élet, a tiszta élet. Na, de majd lassan haladunk. Aztán van egy ilyen kis csiki-csuki, és ez nem annyira, ez, ja, bocsánat, akkor így kell kinyitni, akkor így kell, és így kell, hát ez kicsit egyszerűbb valami. Aztán lehet a gyerekekkel csinálni karkötőt, hogyha ha már végig tanítottuk, és akkor lehet, nem kell szívből, mennyit nem nagyon kapunk, de gyöngyökből például, vagy azt is lehet még olcsó, hogy olyan színű cérnákból csinálunk karkötőt, és akkor úgy. Van egy különböző módozatait mutatom, van ilyen is, hogy szív alakban csinálunk ilyet, és ez is egy lehetőség. Ezt kérném, hogy adjad körbe. Ez egy leírás a szavak nélküli könyvvel kapcsolatban. Ez egy kicsit minta is lehet, de majd adok mást is, ami segít abban, hogy hogyan is írjuk le a szavak nélküli könyvet. Na, de akkor most elkezdjük, most már tényleg az anyagot. Az evangéliumot szeretnénk ezzel elmondani. Mi az evangélium? Örömhír. Hát akkor elegendő az, hogy csak ennyit mondunk, hogy örömhír, 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 örömhír. Ezzel megoldottuk a kérdést? Elmondtuk az örömhírt? Ugye nem? Ennél egy kicsit mélyebben kell. Aztán Zsuzsa mondta, hogy János 3.16 magába foglalja, azt is szokták mondani, hogy az a Bibliának a szíve, vagy az evangélium dióhéjban. Majdnem mindannyian bizonyára ismerjük. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3.16. Na most nézzük meg, hogy ennek az igeversnek, ha benne van az egész evangélium, milyen területekről beszél? Hát először is úgy szerette Isten. Tehát az evangélium hirdetéséhez tanítanom kell arról, hogy kicsoda Isten. Úgy szerette Isten. Ezt a világot, ez mit jelent? Ez kiket jelent? Így van, minden embert mondhatnánk így is. És azt is mondjuk, hogy el ne vesszem. Tehát milyen ez az ember? Elveszett az ember. Tehát a bűnkérdés a második terület, amiről tanítunk. Aztán úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hova adta? A keresztre, az ő halála. Ez a harmadik, a piros szín, ugye? Amiről tanítanunk kell, hogy kicsoda Jézus, és miért jött ide erre a földre. És aztán utána el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A negyedik terület pedig az, hogy hogyan lehet nekem örök életem. Itt egy ilyen körben is ábrázoltuk ezt, hogy ez az egész evangélium, aminek különböző területei vannak, az Istenről szóló tanítás, a bűnről szóló tanítás, a Jézus Krisztusról szóló, vagy a megváltás útjáról szóló tanítás, és az új élet, hogy hogyan lehet az enyém az örök élet, az új élet. Ha bármelyik hiányzik ebből, akkor csonka az én tanításom. És ez is lehet egy érv arra, ha valaki azt mondja, hogy ne tanítsunk a bűnkérdésről. Akkor azt mondhatom, hogy én nem akarom csonkán tanítani az evangéliumot. Mert ha nincs a bűnről szó, akkor, és a legtöbb ember nem tud mit kezdeni Jézus Krisztussal. Ő meg minek van? Jó, hát a jó Isten kontrollálja a dolgokat, megteremtette, stb. De nem tudok mit kezdeni. Ha viszont már fuldoklok a bűneim miatt, akkor tudok belekapaszkodni Jézus Krisztusba, hogy nekem szükségem van egy megváltóra. Na, de majd erről még beszélünk. Most tehát Istenről beszélünk, hogy mit is kell nekem tanítanom. Természetesen, amit én most itt elmondok, az sokkal bővebb lesz, mint amit ti majd leírtok. De a fő pontokról legyen szó. Első kérdés az, hogy miért kell Istenről tanítanom. Miért? Hát ha kimennénk az utcára és riportot készítenénk, és megkérdeznénk, hogy ön szerint kicsoda Isten, akkor ilyesmi tipikus válaszokat. Isten? Nincs is. Miről beszélünk? Isten egy elnéző, fekete szakállas nagyapó ül a felhő szélén, és mindent megbocsát. Isten egy gonosz sarnok, aki csak azt figyeli, hogy mikor csaphat le reám az én bal lépéseim miatt. Isten mindenben benne van. Fűben, fában, virágban. Ez a panteizmus tanítás, ami nagyon dívik ma. Isten egy személytelen erő. Monizmus tanítása. Minden mindennel összefügg, azért nézem a horoszkópomat, mert a csillagok állásától függ az én személyes sorsom, mert Isten mindenben benne van, és minden összefügg egy mindennel. Na, tehát ha az utcán ilyen válaszokat kapok a járókelőktől, akkor milyen képe van a gyerekeknek Istenről? Ugyanez, ugye? Egyiknek ez, másiknak az, amit otthonról hoz, mert hamis képe van, nagyon jól mondtad. Van, aki semmit nem tud Istenről. Talán még ez a, nem a legjobb, de a jobb. Van, akinek hamis képe van Istennek, ez a legrosszabb. mert le kell rombolni azt a hamis képet, és helyette egy biblikus képet adni nekik, és a nagyon kevés az a gyerek, akinek helyes, biblikus Isten képe van. Honnan kaphatunk helyes információt Istenről? Hát elsősorban ugye a Bibliából, az ő szavából. Amikor Isten kijelent valamit önmagáról. Én az Úr, ilyen és ilyen vagyok. Féltőn szerető Úr vagyok. Például. Aztán Isten cselekedeteiből megláthatjuk, hogy kicsoda ő. Mert a cselekedeteink, vagy a cselekedetek elárulják azt, hogy ki az, aki cselekszik. Egy példát hadd mondjak, volt egy kommunista tanárunk. Nagyon szerettük, nagyon jó tanár volt. Egyszer meg akartuk április 1-én viccelni őt, és bekentük a székét ragasztóval. Gondoltuk, hogy milyen jó vicc lesz, hogy ő beleül és nem tud fölállni, oda ragad a ruhája. Hát szerencsére ő észrevette hamarabb, és hát iszonyú dűcs megurult, és nekünk egy nagy prédikációt levágott, hogy ő árva gyerek volt, hogy küzdötte föl magát, hogy mennyi mindent tanult, meg mennyit dolgozott, hogy ő neki diplomája legyen, meg ilyen szép ruhája, meg stb. Stb. Meg volt a prédikáció, elővette a naplót, elkezdte lapozni. Gondolhatjátok, hogy neki bújt le az érzés. És akkor egy idő múlva becsukta a naplót, és azt mondta, fiúk, ha nem feleltetek, mert tudom, hogy nem tudnék igazságosan osztályozni.
Ilyen ember nincs is.
Van. Ezek szerint van. Még kommunista is van. És azt mondom, hogy én nem emlékszem már sem, vagy nagyon kevésre, hogy ő mit tanított történelemből. De arra emlékszem, hogy ő kicsoda volt. Mert az ő cselekedete mutatta meg, hogy ő kicsoda. És mi is ezen keresztül láthatjuk meg, hogy kicsoda Isten, hogy mit tesz. És mi is ezen keresztül taníthatunk a gyerekeknek sok mindent, mert a beszéd az elszáll, de hogyha azt látják, hogy ki vagyok én ilyen dolgokban, az meg fog maradni. Na, tehát a Bibliában, hogy Isten mit mond önmagáról, mit tesz, és Jézus is ugye beszél az atyára, hogy kicsoda az atya. Ebből is megtudhatjuk, hogy kicsoda az atya. De nem csak a Biblia beszél, a teremtett világ is arról beszél, hogy kicsoda ő. 19. Zsoltán 2. versében az egek beszélik Isten dicsőségét, kezeinek munkája mondja el, hogy ő kicsoda. És tudjuk jól, hogy a lelki ismeretünk is, bár megromlott, de időnként beszél arról, hogy kicsoda Isten. Megszólal. Annak ellenére, hogy a bűn megrontotta. Egy ige verset, ja, itt igen, hogy hamis Isten képek vannak. János 17.3-at írtam ide ehhez. És igen. Mi is ez a János 17.3? Arról van ott szó, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjünk téged, és akit elküldtél, az Úr Jézus Krisztust. Mi az örök életnek a forrása? Az, hogy megismerjünk téged. Tehát az Isten ismeret az örök életünknek a forrása, azért írtam ide ezt. Mert amilyennek ismerjük Istent, úgy fogunk hozzá viszonyulni. Ha olyannak ismerjük, hogy ő egy mindenkinek mindent megbocsátó, kedves öregapó, akkor úgy fogunk viselkedni. Ha olyannak ismerjük, hogy félni és rettegni kell tőle, mert ő mindig lecsap és megbüntet, akkor úgy fogunk hozzá viszonyulni. Na most a következő kérdés, hogy mit tanítsunk Istenről. jó módszere az, hogy elkezdjük Istennek a tulajdonságait sorba venni. Óvodáskor végére jutnánk ennek? Biztos, hogy nem. Életünk végéig sem jutnánk végére ennek. Tehát ez nem jó módszer. Hogy csak akkor fogok a következő színről tanítani, ha már itt mindent kimerítettem. Kimeríthetetlen Isten. Hanem akkor azt kéne megvizsgálnunk, hogy mi az a néhány legfontosabb tulajdonsága Istennek, ami mindenképpen szükséges ahhoz, hogy a gyermek megérthesse az evangélium üzenetét. Ez nem azt jelenti, hogy aztán majd nem fogunk neki sok minden egyébről tanítani. Ez csak azt jelenti, hogy ha én az evangéliumot akarom nagyon röviden, szabatosan megfogalmazni, akkor Istennek mely tulajdonságairól kell nekem tanítanom, hogy megérthesse az evangéliumot. Négy tulajdonságot fogja, négyet? Nem, hármat fogunk elővenni. Mi ez? Vagy négyet? Nem mindegy, majd kiderül. Jó. Első, és itt most nem kell olyan értelemben sorrendiség, hogy lehet a sorrend más is, csak valamilyen sorrendben el kell kezdenünk. Isten a teremtő, ő teremtette ezt az egész világot. Miért szükséges ezt tanítani? Azért, mert ma nem így gondolkodnak az emberek. Nem ez a tudományos állásfoglalás sem. Az iskolában is mást tanítanak. Ugye az evolúciót tanítják tudományosan megalapozott tételként. Néhány év századdal ezelőtt ez nem volt kérdés, hogy Isten teremtette ezt a világot, de ma már kérdés. Ma már ezért hangsúlyozni is kell, hogy Isten a teremtő. A Bibliában nagyon sok igét találunk ebben kapcsolatban. Rögtön már az 1 Mózes 1:1 ebben kezdi a Bibliát, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, és aztán sorolja, hogy még mit teremtett. De majd a tankönyvben találtok sok igét, meg adok egy táblázatot, és abban több igét is találtok, amely a teremtésről szól, hogy Isten teremtette ezt a világot. Vannak történetek is, amelyek ezt mutatják be. Például Noé története, amin keresztül taníthatok erről. Az a mozzanat nagyon alkalmas erre, hogy elkezdenek bemenni az állatok a bárkába. Egy olyan helyre, ami ismeretlen, ami sötét, ami szűk, ahova magától semmilyen vadállat nem menne be, ők elkezdenek szépen besétálni. Miért? Mert Isten a teremtő, és ő parancsolt még a szamárnak is, hogy tessék befáradni, és ők engedelmeskedtek Isten parancsának. Vagy Jónás történetében rengeteg olyan pont van, ahol taníthatunk. Milyen pontokat? Mondjuk egy-kettőt. Isten parancsolta a halnak például, hogy menjen oda, kapja be, köpje ki. Aztán parancsolt élnek. Igen, hogy szárítsa el azt a növényt. De parancsolt a növénynek, hogy nőjön ki. Aztán parancsolt egy kukacnak. Aztán parancsolt a viharnak, hogy aztán parancsolt a viharnak, hogy álljon meg. Szóval tele van ez a történet abban, hogy a teremtő Isten a teremtményeinek hogy parancsol, és azok engedelmeskednek neki. Tehát történeteken keresztül is tanulhatunk. Érdekes megfigyelni azt, hogy amikor Pál prédikál, akkor hogyan kezdi az evangélium hirdetését? Amikor a zsidóknak prédikál, akkor nem beszél a Teremtő Istenről. Miért? Mert nekik evidens volt, hogy Isten a Teremtő. De amikor pogányoknak prédikál, és ma ez a helyzet, ebben a helyzetben vagyunk, akkor ő azt mondja, hogy én arról az Istenről beszélek nektek, aki teremtette az eget és a földet. Itt kezdi el az evangelizálást, hogy bemutatja Istent, mint a teremtőt. Amikor valamilyen igazságot tanítunk, például ez egy igazság, egy bibliai igazság, hogy Isten teremtette ezt a világot. Amikor ilyen igazságot tanítunk, akkor mi nem csak az értelmére szeretnénk hatni, hanem azt is szeretnénk, hogyha ebből megérteni a gyerek, hogy az ő saját személyes életére nézve mi következik ebből. Magyarul alkalmazzuk az igazságot. És nézzük meg csak röviden, hogy miben tudom alkalmazni azt, hogy Isten a teremtő. Mi következik ebből? Akkor téged is ő teremtett. Olyannak teremtett, amilyen vagy, és nem lelászhatja ez ellen. Elvárhatja, hogy engedelmeskedjél neki. Minden tud rólad. Terve van az életeddel. Ura akar lenni az életednek, és sok-sok alkalmazást mondhatnék. Tehát mindig, amikor majd tanítunk egy ilyen igazságot, akkor gondolkozzunk el azon, hogy hogyan alkalmazzam ezt a gyermek életére. Hol taníthatom ezt az igazságot az órám folyamán? Hát a bibliai lecke talán ez a legkézenfekvőbb, tehát a bibliai történeten belül, ahogy említettem egy-két történetet, lehet tanítani az aranymondásban, tehát a bibliai versben, egy olyan bibliai verset veszek, ami erről szól, és akkor tanítok erről. Lehet tanítani az énekkel kapcsolatban? Van valami olyan ének, amit ismertek? Kiteremtette ezt a világot, kérdezik. Hogy? Nem, kiteremtette. Mi szép az ő neve, nem tudom, ismeritek-e. Mi szép Ú Nagy Isten. Így van, bércet vonaság. Tehát van egy csomó olyan ének, amik keresztül szintén taníthatjuk. És korosztálytól függően kell ezt tanítanunk. Amikor ovisoknak tanítunk, akkor a teremtés szépségére hívjuk fel a figyelmet egy-egy virágon keresztül, egy-egy állaton keresztül. Amikor nagyobbaknak tanítunk, akkor bizonyítékokat várnak ők. Egy nagyon egyszerű bizonyíték, például beviszek egy golyóstollat, szétszedem nekik körülbelül 8 darabba, lehet szétszedni, belerakom a dobozba, és azt mondom, hogy most ezen az órán az lesz a feladatunk, hogy felváltva, de rászuk addig azt a dobozt, míg magától össze nem áll golyóstollá. Hát kiröhögnek a gyerekek, ugye? Hogy ez nem fog, pedig összepasszoló, úgy legyártott alkatrészek, hogy az, de mégsem fog összeállni. És akkor beszélhetünk arról, hogy mennyivel bonyolultabb a mi szemünk, a mi fülünk, és így tovább. És ezen keresztül a gyerekek már bizonyítékokat, vagy a nagyobbak már bizonyítékokat várnak, vagy tudósok szavaink keresztül, kijelentéseink keresztül, akikről tanulnak fizikai órán, biológia órán, ilyen-olyan órán, ők ezt mondták. Tehát nincs ellentétben a tudomány és a Biblia tanítása ezen a területen. Na, tehát most az első, hogy a Biblián keresztül szól, ő nem. Szóval az, hogy ő a teremtő. A második, amiről tanítanunk kell, hogy a Biblia Istennek a szava, vagy a Isten a Biblián keresztül szól hozzánk. Miért kell ezt tanítani? ma már a Biblia is irodalmi anyag, de nem úgy, mint Istennek a szava, hanem mint mitosz, irodalmi alkotás, mit tudom én, micsoda. Nem úgy, mint Istennek tévedhetetlen igéje, amin keresztül hozzánk szól. Sajnos az egyházban is egyre jobban terjed a Biblia kritika. Ezt hagyjuk el, azt hagyjuk el, tudományosan magyarázzunk meg mindent, és csak az marad, amit mi be tudunk bizonyítani. Sajnos. Sok helyen ez van. És vannak olyan evangéliumi irányzatok, amelyek az élményre helyezik a hangsúlyt. Igaz, hogy szóban tanítják azt, hogy a Biblia a legfontosabb tekintély, de amikor ők bizonyságot tesznek csodákról, erről, arról, amarról, akkor nem vetik össze Isten igéjével, hogy mit mond erről Isten igéje. És ha összeütközik a kettő dolog, akkor nekünk Isten igéjére kell hallgatnunk, és nem pedig az élményeinkre. Tehát szükséges az, hogy tanítsunk erről. Sok igevers van arról, hogy Isten a Biblián keresztül szól. Itt a kiírt ige, ez a 2 Timoteus 3.15-16, teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, és az igazságban való nevelésre. Azt mondja, hogy a teljes írás Istentől ihletett, elejétől a végig. Van néhány olyan fordítás, amely azt mondja, hogy úgy fordítja le, hogy minden Istentől ihletett írás hasznos a tanításra, stb. Csak van ott egy és szó, amit akkor itt a fordításban nem tudnak hova rakni. Tehát nem jó fordítás ez, ami, ha így fordítják. Megtaláljátok a tankönyvben sok-sok igét, meg majd adok egy táblázatot, abban lesz ilyen. Néhány történetet is csak úgy megemlítenék, például a 10 parancsolaton keresztül Isten szólt, magvető példázatán, hogy a mag az Istennek a szava. Sokszor találkozunk azzal, hogy bibliai szereplők hallják, hogy Isten megszólítja őket, és továbbadják. Tehát sok-sok alkalom van arra, hogy arra beszéljünk, hogy Isten talán akkor álomban így-úgy beszél, de ma már az igény keresztül, amit leíratott. Alkalmazás. Ugye azt mondtam, hogy mindig kössük össze alkalmazásra. Ha a Biblia Istennek a szava, akkor mi következik ebből? Engedelmeskednek kell, bízhatsz benne, hogy nem téved, nem változik, ma így mondja, holnap úgy mondja, olvasnod kell, hallgatnod kell, és így tovább sok minden módon lehet alkalmazni. Hol és hogyan tanítsam azt, hogy a Biblia Istennek a szava? Hát lehet úgy is, hogy kijelentem ezt, punktom, én mondtam, kész. Aztán lehet úgy is, hogy példát adok arról, mert a gyerekek figyelik, hogy én hogyan viszonyulok a Bibliához. Például fontosnak tartom az aranymondás tanulást. De én magam is megtanulom azt az aranymondást, nem csak őket tanítom, hogy ti nektek meg kell tanítani, tanulnatok, hanem én magam is megtanulom, mert szívemben rejtettem a te beszédetet, hogy ne védkezzek, olvassuk a Zsoltárokba. Azért tanulom, hogy ez engem átformálja. Jön egy gyerek valamilyen problémával, lehet az én bölcskút fejemből meríteni valamit és tanácsot adni, vagy pedig előveszem Isten igéjét, és abból adok neki tanácsot. a gyerek rögtön azt látja, hogy a tanítóm is, amikor problémája van, az igéből veszi az útmutatást, mert Isten szavának tartja azt. Nálam van a Biblia. Történet közben majd beszélünk arról, hogy nem jó módszer az, hogy fölolvasom az igét, és utána magyarázom, hanem saját szavaimmal mondjam el, de kapcsoljam hozzá az igéhez. Tehát nyitva van, én általában úgy sem, nyitva van ott a Bibliám, ahol van az a történet, belerakom a vázlatomat természetesen, és időnként azt mondom, hogy na, akkor hogy is mondta pontosan, hogy van leírva, és egy-egy mondatot kiemelek, és elolvasom a Bibliából, és akkor nem járok úgy, mint az a vasárnapi iskolai tanítóm, aki elmondta még a háború előtt járt itt oktatásra, és elmondta, hogy amikor megtért, és elkezdte olvasni a Bibliát, akkor azt mondta, hogy jé, hát ez a történet is a Bibliában van. Tehát hittem, ott tanultunk erről, de nem kapcsolták össze, hogy ez Isten igéjében van. Ő nem így ismerte azt a történetet, amit tanított. Saját életem példája. Például szoktam olyat belefűzni a tanításba. Ma azt olvastam, persze csak ha igaz. Ma azt olvastam a Bibliában, hogy. És akkor a gyerek elraktározza, hogy a tanítom naponta olvasta a Bibliát, és szól hozzá. Mit mondott nekem ma a Biblia? Tisztelettel bánok Isten igéjére. Nem viccelek vele, viccelődöm, lecsapom az asztalra. Persze mi tudjuk azt, hogy nem materiálisan Isten igéje, tehát nem ez a szent maga a könyv, hanem az üzenet, az a szent és az az Isten igéje. De vannak olyan közegek, ahol megbotránkoznának például abban, hogy én belefirkáltam Isten igéjébe, aláhúztam. Ez nekünk természetes, ez nem probléma. De mondjuk ortodox gyerekek között, Románia, Erdélyben az erdélyi magyar tanítók, azok nem vihetnek olyan, vagy legalábbis vigyáznak arra, mert megbotránkoztatja azokat, akik sokkal inkább kötődnek a materiális Bibliához, tehát hogy ezt nagyon kell tisztelni, a Szentírás ilyen formában. Mert ha nekem fontos Isten igéje, akkor fog a gyerekek számára is fontossá válni az Isten igéje. Mi legyen a harmadik? És mondom, ez nem sorrendiség. Isten szent és igazságos. Miért fontos ezt tanítani? Elsősorban azért, mert a Biblia ezt nagyon hangsúlyozza. Hangsúlyos tanítás. Másodszorban azért, mert ez teszi szükségessé a megváltást. Ha Isten nem lenne szent és tiszta és bűntelen, akkor én közeledhetnék ő hozzá úgy, ahogy vagyok. Bűnösen. De mivel ő szent és tiszta, ezért nem mehetek ő elé bocskosan, bűnösen, ezért van szüksége a megváltásra. Aki ezt átéli, azt tudja igazán, hogy miért is van szükség Jézus Krisztusra. Egyesek átesnek a ló túlsó oldalára olyan tekintetben, hogy Isten szeretetét kell nekünk hangsúlyozni. Ez igaz. Majd látjátok, ez lesz a negyedik terület, hogy Isten szerető és kegyelmes. Egyensúlyban kell nekünk tanítani ezt a két dolgot. Isten szent és igazságos, meg kell büntetni a bűnt. Isten szerető és kegyelmes, és Jézus Krisztus miatt ő megbocsát nekünk. Egyensúlyban kell ezt tartanunk és tanítanunk. Na most vannak olyan gyerekek, akik rettegnek és félnek Istentől, mert olyan tanítást hoznak otthonról, hogy Isten egy ilyen haragvó és büntető Isten. Akkor náluk az a helyes tanítás, ha hangsúlyosabban tanítom az Isten szeretetét, hogy ez a föl-billent egyensúly egyensúlyba kerüljön. Ha pedig egy olyan gyerekkel találkozom, aki csinálhatok akármit, Isten úgyis majd meg fog mindent beszélni, bocsátani, ilyen laza nagyon, akkor ott Isten szentségét és igazságos voltát kell hangsúlyosan tanítanom, hogy ez így fölbillent egyensúlyt helyrehozza. Melyik történetek tanítanak erről? Milyen történetek? Hát találtok megint csak igéket, amelyek erről tanítanak. Az Ecsámuel 2.2 arról beszél, hogy nincs olyan szent, mint az Úr, senki sincs olyan. Néhány történetet is mondanék, amelyben kifejeződik Isten szentsége. Jézus a kereszten azért kellett meghalnia, mert a Szent Isten elé nem mehetünk bűnösen. Ákán története, ugye ismerjük, hogy ő bűne miatt meg kellett Istennek büntetnie. Jónás története is jó erre, hogy Ninivének fölhatott a bűn, és Isten szentsége ezt nem tűrte. Dávid frigyládáját, amikor viszi haza, emlékeztek, és valaki hozzáér, és a szent dologhoz hozzáért, és meghalt. A bárány áldozatok is mind-mind Isten szentségéről beszélnek, hogy egy báránynak kellett meghalnia büntetésképpen, hogy kiengesztelődjön a Szent Isten. Néhány következtetést, alkalmazást hadd mondjak. Ha Isten szent és igazságos, meg kell büntetni a bűnödet. Akkor a te bűnöd elválaszt téged Istentől. Így nem juthatsz a mennybe a Szent Istenhez. Sőt, a hívő gyereknek taníthatjuk, hogy neked is szentnek kell lenned, ahogy az ige mondja, hogy szentek legyetek, mint ahogy én is az vagyok. Hogyan magyarázzuk meg Isten szentségét? Mert sokféle elképzelés, vagy semmit nem tud a gyerek, nem ismeri ezt a szót, vagy a szentről eszébe jut egy ugye szenti avatták most őt, igen, Kalkutai Szent Teréz, tehát ők a szentek, vagy a templomban a szentek. Tehát sokféle negatív, vagy nem pontos kép lehet a gyerekek elképzelésében. Hogyan tudnánk ezt egyszerűen megmagyarázni? Hát egyik az, hogy tiszta, bűntelen, nem vétkezik sohasem. Minden cselekvése, döntése helyes, jó, igaz, szava, gondolata mind-mind szent és igazságos, és nem tűri meg a bűnt, meg kell büntetnie, ami volt. A negyedik terület, amiről Istennel kapcsolatban tanítanunk kell, hogy Isten a szeretet, vagy Isten szerető és kegyelmes Isten. János 3.16-ból idéztük már, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy elküldte az ő egyszülött fiát. Torz kép van ebben a kapcsolatban is sok ember szemében. Igék, megtaláljátok majd a könyvben, meg a táblázatban. Szerető és kegyelmes voltát milyen egy-két történetben hogyan tudnánk tanítani. Jézus születése azért jött a Földre, mert annyira szeretett minket Isten. Halálában annyira szeret, hogy még az egyszülött fiát is odaáldozta. Felemelt kígyó a pusztában, az ugye szintén a kegyelemről szól. Ninivének megkegyelmez Isten, amikor Jónás ítéletet hirdet. Méfibósetet befogadják Isten családjába, illetve befogadja a király a családjába, örökbe fogadja, így fogad be bennünket, és Isten megkegyelmezett. Hogyan magyaráznánk meg, hogy Isten szeret téged? Köszönöm. Igen. Fehér bor. Egy-két gondolatot ezzel kapcsolatban is. Szeretetét nem az határozza meg, Isten szeretetét nem az határozza meg, hogy én milyen vagyok, és hogyan élek. Nagyon sokszor így gondolkodnak az emberek Isten szeretetéről, hogy adok-kapok, ha jó vagyok. Ő is szeret, ha nem, akkor nem. Hányszor halljuk ezt az édesanyáktól, hogy ha te így viselkedsz, nem szeretlek téged. Hazugság, nem igaz. De ezen keresztül az Isten képet is torzítják. Szeretete nem érzés, mert mi sokszor érzésre gondolunk a szeretetre. Jó érzést tölt el, szeretem. A szeretete nem érzés, hanem tett. Azt olvassuk az igében, Isten az ő szeretetét, hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy amikor mi még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Isten tehát tetteiben mutatta meg az ő szeretetét, hogy még a fiát is föláldozta érettünk. Azt akarja Isten, szeretetén keresztül, ami nekünk a legjobb. A szeretet önzetlen, és ő mindig a legjobbat akarja, még akkor is, ha mi most nem értjük, hogy miért vannak tragédiák az életünkben. De előbb vagy utóbb Isten meg fogja mutatni, hogy. Na hát, végére jutottunk most az Istenről szóló tanításnak. Foglaljuk össze akkor, hogy mi is volt ez a négy terület, de ne a fizetből, hanem a gondolatainkból. Első kérdésem az, hogy ha az evangéliumot hirdetjük, akkor mi az a négy terület, amiről tanítanunk kell? Kör, emlékeztet. Istenről, bűnkérdésről, a megváltás útjáról, és az örök élet, új élet, hogyan lehet az enyém. És akkor most csak, eddig még csak az Istenről szóló tanítást vettük, ezen belül mit kell tanítanunk? Ő a teremtő, így van. Valaki olvas, nem baj, jól van. Semmi baj. Az, hogy Isten a Biblián keresztül szól hozzánk, vagy a Biblia Istennek a szava, így van. Aztán
Isten
szerető és kegyelmes, és szent és igazság. Ez a négy terület fontos ahhoz, hogy a gyerek megértse az evangéliumot. Mert miért? Teremtő, tehát felelősségre von hat minket, és felelősséggel tartozunk neki. Mert azért tanítják az evolúciót sokan, mert az a legkényelmesebb. Nincs senki, akinek én felelősséggel tartozom. Azt tehetek, amit csak akarok. Magamtól lettem, azt csináltam, amit akarok. Hogy?
Majomban lettünk, ugye azt.
Így van, esetleg a majomnak vagyok felelős. Na, a második az, hogy a Biblia az Istennek a szava, Ez azért fontos, mert akkor tudjuk meg, hogy mit is akar Isten velük, hogy is tekint ránk, milyen megoldást adott a problémákra, és így tovább. Ezért fontos, hogy a Biblia Isten szava. Szent és igazságos, hogy a bűneink kell, nem kerülhetünk a szín elé, de szerető és kegyelmes, hogy adott egy megoldást a bűn problémákra, és ez az ő szeretetéből. Tehát ezért kell erről négy dologról beszélni. Ja, akkor most Zsuzsa.